Következő előadónkat 2009-ben szentelték pappá Esztergomban. 2012 és 2014 között liturgikus teológiát tanult Rómában a Santa Croce Egyetemen. 2014-től érseki titkár és Erdő Péter bíboros szertartója. Jelenleg az Esztergom Budapesti Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgatója, valamint a liturgika tantárgy oktatója az Esztergomi Hittudományi Főiskola nappali tagozatán. Felkérem Kelemen Imre irodaigazgatót, hogy tartsa meg előadását, az eukarisztia ünneplésének anyaga, gluténmentesség kérdése és a két szín alatt történő szentáldozás, az eukarisztia őrzésére vonatkozó irányelvek, szentségi kápolnák, tabernákulumok témában.
Kedves bíboros úr, kedves püspökatya, kedves paptestvérek, kedves nővérek, kedves mindenki, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Mivel most nem arra kértek fel, hogy vicceket meséljek, vagy valamit sztorizgassak, ezért a stílusomtól eltérően leírtam az előadás szövegét, hiszen be akarom tartani az időkeretet, és nem is akarom mellé beszélni, úgyhogy ezért egy papírból fogom mondani, de én írtam, és... Egyből akkor bele is kezdenék. Az eukarisztia görög eredetű szó, és eredetileg hálaadást jelent. A katolikus szóhasználatban azonban ezen felül több jelentéssel is bír. Egyrészt ezzel a szóval illetjük sokszor magát a legfontosabb liturgikus cselekményünket, a szentmisét. Másrészt az eukarisztia jelenti magát az élő Úr Jézus Krisztust is, aki a szentmisében a Szentlélek hívó epiklézis és a pap átváltoztató szavai által a kenyér és a bor színe alatt valóságosan jelenvalóvá válik az átváltoztatott színekben, és benne is marad a legkisebb részecskében is, egészen azok feloszlásáig. Előadásomban most az eukarisztiának ezekről a színeiről, vagyis az anyagáról szeretnék röviden szólni, illetve a két szín alatti áldozásról és az eukarisztia őrzésének szabályairól. Először tehát az eukarisztia ünneplésének az anyaga. A Biblia tanúsága szerint Jézus a szenvedése és halála előtti utolsó vacsorán alapította az oltári szentséget. Ez a vacsora egy zsidó szertartás szerint lezajló húsvéti vacsora, vagyis széder vacsora volt, amit a zsidók az Egyiptomból való szabadulásra emlékezve költöttek el, és aminek alapvető kellékei voltak a kenyér és a bor. A kenyér, vagyis a pászka, vagy macesz, búzaliszt és víz keverékéből sütött, vékony, ropogós, lukacsos, kovásztalan kenyér volt. A bor egész biztosan szőlőből készült, hiszen Jézus, miután a kelyhet oda nyújtotta tanítványainak, ezt mondta: mostantól nem iszom a szőlőnek ebből a terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom veletek atyám országában. De arról, hogy fehér vagy vörös bor volt, megosztanak a kutatók véleményei. Valaki azt állítja, hogy biztosan vörös volt, méghozzá a mai észak-olasz amarónéhoz hasonló, hiszen Jézus a jelszerűség miatt a vörösre mondhatta, hogy ez az én vérem. Ezzel szemben mások, például egy DNS kutatással foglalkozó izraeli tudósokból és borászokból álló csapat, akik 120 izraeli szőlőfajtát vizsgáltak meg, azt állítják, hogy minden bizonnyal egy ősi maravi nevű szőlőfajtából készült fehér bort ihatott Jézus 2000 évvel ezelőtt. Egyesek szerint abban az időben Izraelben a borokat általában nem tisztán itták, így az is elképzelhető, hogy ízesítették mézzel és különböző fűszerekkel, ami így a mai forralt borok ízvilágához hasonlíthatott. Mivel a bort a tartósítás miatt addig forralták, amíg csak egy szirup maradt belőle, ezért minden egyes lakomán vizezték, vizezni kellett, így az utolsó vacsorán is. Talán ebből származik a mi liturgiánkban is, hogy az áldozati adományok előkészítése során a borhoz egy kevés vizet öntenek. Az egészen biztos, hogy az ősegyházban a keresztények Jézus mintájára, aki azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, szintén kenyeret és bort használtak az eukarisztiához. A kezdetben magánházakban megrendezendő összejöveteleiket úgy is nevezték, hogy kenyértörés, és a hozzávaló kenyeret és bort a hívek adományaiból választották ki. Éppen ezért kezdetben meg volt engedve a kovászos kenyér is, csak a 9. századtól alakult ki a nyugati egyházban az a vélekedés, hogy csak a kovásztalan kenyér a megengedett. Ez fontos szerepet játszott a kelet-nyugati egyház szakadás során, a keletiek ugyanis kovászos kenyeret használtak és használnak ma is a liturgiájukban. A firenzei zsinat 1439-ben határozatba foglalta, hogy Krisztus teste valóságosan jelenvalóvá lesz mind a kovásztalan, mind a keresztett búzalisztből készült kenyérben. De minden pap egyféle módon köteles átváltoztatni az Úr testét, ki-ki a saját egyházának, akár a nyugati, akár a keleti egyháznak a szokása szerint. Szintén ez a zsinat írásba foglalta azt is, hogy az oltári szentség anyaga a búzából készült kenyér és a szőlőbor, amelyhez még az átváltoztatás előtt kevéske víz vegyítendő, mivel hisszük, hogy Jézus is így tett a szentség alapításakor. Az egyházi törvénykönyv jelenleg aktuális, hatályos előírása hasonlóképpen fogalmaz a 924. és a 926. kánonokban. A legszentebb eukarisztikus áldozatot kenyérrel és olyan borral kell végezni, amelyhez kevés vizet kevernek. A kenyérnek csakis búzából valónak és frissen készültnek kell lennie, hogy a romlás semmi veszélye se álljon fenn. A bornak a szőlő terméséből készült, természetes és nem romlott bornak kell lennie. Az eukarisztia ünneplése során a pap a latin egyház régi hagyománya szerint kovásztalan kenyeret használjon, bárhol mutatja is be az áldozatot. A liturgiában használt kovásztalan kenyér a történelem során vékony, kör alakú, különleges fehérségű, fémlapok között sütött ostya lett, egyre kisebb mérettel, hogy a mise alatt ne kelljen sokat törögetni. Ma, bár szintén használnak ilyen kis ostyákat, a római misekönyv általános rendelkezései azt írja, hogy a jel szempontja megköveteli, hogy az eukarisztikus lakoma anyaga valóban mint eledel álljon előttünk. Kívánatos ezért, hogy az eukarisztikus kenyér jól lehet kovásztalanul és hagyományos formában, de olyan módon készüljön, hogy a közösségi misében a pap valóban több részre törhesse, és a partikulákkal a híveknek legalább egy részét megáldoztathassa. Ebben az esetben viszont jobban kell ügyelni arra, hogy megtöréskor a kenyér nem morzsálódjon. Az ostyák sütése régebben a papok és a szerzetesek feladata volt, akik kolostorokban nagy tisztelettel és ájítattal válogatták és tisztították a búzát, majd albába öltözve, zsoltárokat énekelve sütötték az ostyákat. Nem is olyan régen, Magyarországon, Magyarszéken, a Sarutlan Kármelita nővérek kolostorában például a következőképpen történt a kenyérostyák sütése a honlapjukon található leírás szerint. Az áldozó ostya lisztből és vízből készül. Egy nővér reggel 5:45 és 7 óra között 2 adag tésztát készít, egy adagban körülbelül 25 kg liszt és 40 liter víz van. A sütőgép automatikusan adagolja és 12 lapon süti a tésztát. A sütőnővér szabályozza a gép működését, kiszedi és osztályozza a lapokat. A sütés délelőtt 9 óra 15-kor kezdődik és délután 14:30-ig tart, két nővér végzi felváltva ezt a munkafolyamatot. Az ostyalapokat ládákban tároljuk a sütési napok szerinti sorrendben. Mesterségesen párásított helyiségben megpuhítjuk az ostyalapokat, hogy vágásnál ne törjenek. A vágó nővér körülbelül 60 lapot helyez egymásra egy fakeretben, és ezeket egyszerre vágja ki. 6x8 kis lyukat vág az ostyalapokba, nagy ostyából pedig 3x3 vágható ki. Egy napig marad a kivágott ostya a szárítórácson, majd kosarakba szedve várja a következő lépést, a válogatást. A vágásnál ugyanis keletkeznek törött, összetapadt darabok is, és ezeket ki kell válogatni a szép ostyák közül. A gondosan kiválogatott kis ostyát mérlegen kimérjük, a nagy ostyát kiszámoljuk, majd zacskókba csomagoljuk. De tudjuk, hogy ma ez már sok helyütt nem így történik, és az ostya sok helyen megvásárolható, üzletekben és akár interneten keresztül is, ezért az Isten tiszteleti és szentségi fegyelmi kongregáció egy 2017. június 15-én kiadott körlevelében felhívta a figyelmet arra, hogy a papok, különösen a plébánosok és templomigazgatók saját felelőssége ellenőrizni, hogy kitől származik az ünneplésre használt kenyér és bor, és hogy ezek anyaga megfelelő-e. A megfelelő anyagról a kenyér esetében a Szent II. János Pál pápa alatt 2004-ben kiadott Redemptionis Sacramentum instrukció azt írja, hogy ha nem búzából készül, vagy ha búzától különböző anyaggal keverik oly mértékben, hogy ez a közfelfogás szerint már nem mondható búzakenyérnek, nem érvényes anyag az áldozat bemutatásához és az eukarisztia szentségéhez. Súlyos visszaélés az eukarisztia kenyerének készítéséhez más anyagokat, például gyümölcsöt, cukrot vagy mézet használni. Ma talán egyre fontosabb és gyakoribb kérdés, hogy hogyan járulhatnak szentáldozáshoz a cöliákiával élő hívek, vagyis akik gluténérzékenységben szenvednek. A hittani kongregáció 2003. július 24-én írt egy körlevelet ebben a témában a püspöki konferenciák elnökeihez, amelyben engedélyezi az alacsony gluténtartalmú kenyérnek, mint eukarisztikus anyagnak a használatát az arra rászorulók részére. Ezzel kapcsolatban viszont fontos tudni, hogy a teljesen gluténmentes ostya érvénytelennek számít az eukarisztiához. Egyedül a részlegesen gluténmentes számít érvényesen használt anyagnak, amelyben lennie kell elegendő gluténnak ahhoz, hogy úgy érjék el a kenyér létrejöttét, a panifikációt, hogy nem kevertek hozzá idegen anyagot, és nem használtak ehhez olyan eljárást, amely a kenyér természetét megváltoztatná. A most forgalomban levő és a plébániákon használt úgynevezett gluténmentes ostyák is, tehát valójában csak alacsony gluténtartalmúak, a gluténtartalom az 20 mg per kilogram alatt kell, hogy legyen, amelyek így továbbra is nyugodtan használhatók a liturgiában. Fontos gyakorlati szempont, hogy felkészülve egy-egy gluténérzékeny hívő váratlan érkezésére, a tabernáklumban mindig őrizzünk néhány darab átváltoztatott alacsony gluténtartalmú ostyát, jól felismerhető, külön edényben, és az ilyen módon áldozó testvéreket a többiek előtt vagy után áldoztassuk meg. Aki pedig esetleg annyira erősen gluténérzékeny, hogy még az ilyen alacsony gluténtartalmú ostyát sem veheti magához, az a mise előtt kérheti az áldoztató papot, hogy ostya helyett borral áldozhasson. Ezzel az ő áldozása semmit sem veszít az értékéből, hiszen dogma mondja ki azt, hogy az oltári szentségben, bár oltári szentségnek bármely színe alatt, vagyis külön a kenyérben és külön a borban is, jelen van az egész Krisztus. A borral kapcsolatban az egyházi törvénykönyv már idézett előírását, hogy a szőlő terméséből készült, természetes és nem romlott bornak kell lennie, a Redemptionis Sacramentum instrukció azzal egészíti ki, hogy eredetinek, hamisítatlannak és idegen anyagoktól mentesnek kell lennie. A legnagyobb gonddal kell ügyelni arra, hogy az eukarisztiának szánt bort romlatlanul őrizzék és meg ne ecetesedjen. Kivétel nélkül tilos olyan bor használata, melynek tisztasága és eredete kétséges. Az egyház ugyanis a szentségek érvényességéhez szükséges feltételek esetében bizonyosságot követel. Nincs megengedve semmiféle más ital használata, ami nem érvényes anyagot jelentene. Azok számára, akik súlyos okok miatt nem fogyaszthatnak erjesztett bort, például alkoholizmus miatt, a hittani kongregáció a már említett 2003-as körlevelében engedélyezi a mustnak a használatát, ugyanis a must, vagyis a szőlőlevének friss vagy felfüggesztett fermentációs eljárások segítségével tartósított változata nem változtatja meg a bor természetét, így az eukarisztiához érvényes anyagnak számít. Ugyanilyen megfontolásból szükséghelyzetben, amikor rendes bor nem elérhető, például misszionáriusok vagy üldöztetés esetén, akkor is érvényes lehet az eukarisztia, ha egy pap aszalt szőlőből, mazsolából sajtolt lével misézik. A misebor színére nézve nincsen hivatalos előírás, szabad misézni fehér és vörös borral egyaránt. A vörös bor kifejezőbb módon utalhat Jézus szent vérére, a fehér bort viszont praktikusabb használni a liturgikus textíliák tisztán tartása szempontjából. Még 1887-ben a hittani kongregáció elődjének, a Szent Officiumnak tette fel a kérdést az akkori carcassoni püspök, hogy a bor megromlása veszélyének megelőzése érdekében a természetes borhoz hozzáadhatnak-e kis mennyiségű pálinkát, vagy inkább a bort hevítsék-e fel 65 fokra. Az Officium válasza az volt, hogy csak a második javaslat fogadható el. Egy másik hasonló kérdésre a Szent Officium azt válaszolta, hogy borszeszt, vagyis alkoholt, amennyiben a szőlőtő gyümölcséből párolták le, hozzá lehet adni a miseborhoz, de csak akkor, amikor az még egészen új, és csak olyan mértékben, hogy a hozzáadott szeszmennyiség azzal együtt, amelyet a bor természetszerűleg tartalmaz, ne haladja meg a 12%-os arányt. Manapság szinte minden boros üvegen, a drágákon is, megtalálható a címkén a jelzés, hogy szulfitokat tartalmaz. Mivel a liturgikus rendelkezések azt írják, hogy a misebornak idegen anyagoktól mentesnek kell lennie, felmerülhet a kérdés, hogy ilyen borokat szabad-e miseborként használni. Ebben a kérdésben fontos lehet például Laura Bertone, a San Franciscói érsekség istentiszteleti igazgatójának az interneten fellehető véleménye, miszerint a hatályos liturgikus rendelkezés arra vonatkozik, hogy a misebor más, olyan tőle különböző anyaggal vagy folyadékkal nem keverhető, ami a bor mi voltját megváltoztatná vagy kérdésessé tenné. Ellenben az erjesztési folyamat során a borhoz adódó igen kis mennyiségű szulfit ilyet nem eredményez, tehát a bor lényegét és tisztaságát, s így a liturgiában való használhatóságát nem befolyásolja. A II. Vatikáni zsinat előtt kiadott Lexikon für Theologiae und Kirche 1965-ben megjelent kiadása szintén azt írja a Wein, vagyis a bor címszó alatt, hogy a bor kénezése megengedett a liturgikus használatban. Egy plébánián vagy egy sekrestyében is nagyon fontos ügyelni arra, hogy a már meglévő misebor ne romoljon meg. Praktikus szempontból ezért érdemes a bort hűtőben tárolni, vagy kis palackokat használni, melyek hamar cserélődnek. Most pedig, miután megvizsgáltuk az eukarisztia anyagát, nézzük meg azt, hogy a mai latin gyakorlat szerint mikor és hogyan lehet kiszolgáltatni a két szint együtt, vagyis mikor beszélhetünk két szín alatti áldozásról. A Biblia tanúsága szerint Jézus az utolsó vacsorán az oltári szentséget egy cselekményben, a kenyér és a bor színeiben alapította és hagyományozta át az apostoloknak. Ennek megfelelően az ősegyházban is az eukarisztikus alkalmak kapcsán mindenki két szín alatt áldozott. A 8. századból való római ordó, vagyis pápai szertartáskönyv leírja, hogy a pápai misében a következő módon történt az áldozás. A pápa két szín alatt megáldoztatta a papokat, a diakónusokat azonban csak a szentostjával, majd a segédkező papok nyújtották nekik a kelyhet a szent vérrel. A híveknek a miséző és a papok adták az eukarisztia kenyerét, míg a diakónusok feladata volt a szent vér kiasztása. Később különböző eszközöket, például szalmaszálat, szívócsövet vagy kiskanalat használtak a két szín alatti áldoztatáshoz, hogy az esetleges járványok terjedését megakadályozzák, de érdekes, hogy a bemártással való áldozást tiltották, mondván, hogy az Úr az utolsó vacsorán külön-külön nyújtotta apostolainak a testet és a vért. Mindezek mellett arra is volt azért példa, már az első időkben is, hogy valakit csak egy szín alatt áldoztattak meg, például betegség esetén, szükséghelyzetben. Azután a két szín alatti áldozás gyakorlata a 13. században a nyugati egyházban megszűnt, mivel egyre jobban erősödött az attól való félelem, hogy a szent vért esetleg tiszteletlenség érheti, másrészt az áldozók nagy száma pedig bonyolultá is tette a szent vérrel való áldoztatást. A teológia pedig ekkorra világosan tisztázta, hogy a teljes Krisztus van jelen egy szín alatt, vagyis csupán a szentostya színe alatt is. A két szín alatti áldozás gyakorlata azért természetesen olyan módon megmaradt az egyházban, hogy a miséző papok minden misében így áldoztak, sőt, ők csak így áldozhattak, és áldozhatnak ma is. A hívek két szín alatti áldozását viszont a konstanci zsinat 1415-ben megtiltotta, amit aztán később 1584-ben meg is erősítettek. Mindezek után a 20. századi liturgikus megújulás kapcsán a II. Vatikáni zsinat liturgikus dokumentuma, a Sacrosanctum Concilium tette ismét lehetővé a latin egyházban a hívek számára a két szín alatti áldozást 1963-ban, amely azt írja, hogy a trienti zsinat dogmatikai elveinek sértetlen fönntartása mellett a két szín alatti szentáldozás megengedhető az apostoli szentszék által meghatározott esetekben mind a klerikusoknak és szerzeteseknek, mind a laikusoknak a püspök megítélése szerint. Például papoknak fölszentelésük misőjében, szerzeteseknek fogadalmuk misőjében, vagy az újonnan kereszteltetnek a keresztséget követő misében. A zsinat utáni római misekönyv általános rendelkezései ehhez azt is hozzáteszi, hogy a két szín alatti szentáldozás a jel szempontja szerint kifejezőbb formája a szentáldozásnak, mint az egy szín alatti. Ilyenkor ugyanis világosabb, hogy mit akar jelezni az eukarisztikus lakoma, és világosabban kifejezésre jut az az isteni akarat is, amely az új és örök szövetséget az Úr vérével szentesítette. A rendelkezések egyben a két szín alatti áldozás lehetséges alkalmainak körét ki is szélesítik, így az immár megengedett a papoknak, a diakonusoknak, mindazoknak, akik a misében valamilyen szolgálatot végeznek, egy-egy közösség tagjainak azon a misén, amely közösségi misének számít, a szemináriumok növendékeinek, továbbá mindazoknak, akik lelki gyakorlatot végeznek, illetve lelki vonatkozású vagy lelkipásztori összejövetelen vesznek részt. Tulajdonképpen tehát már ez is magába foglal szinte minden szentmisét, de ehhez még azt is hozzáteszi a misekönyv rendelkezései, hogy a megyés püspök saját egyházmegyéje számára megengedhet további lehetőségeket is, csak arra kell vigyázni, hogy a szentség tisztelete nehogy bármilyen kárt szenvedjen, illetve hogy emiatt a szertartás ne húzódjék el nagyon. A nagycsütörtöki esti misében a misekönyv pedig kifejezetten ajánlja a két szín alatti áldoztatást. A két szín alatti áldoztatás módja hazánkban a Redemptionis Sacramentum Instrukció és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2004-es körlevele alapján a következő. Történhet a kehelyből való ivással, vagy bemártással. A kehelyből való ivás esetén az áldozó előbb odalép a pap elé, és az ő kezéből magához veszi Krisztus testét a szokásos módon, tehát a pap Krisztus teste szavaira, ámennel felelve, majd a pap mellett álló szolgálattevő elé lép, aki a kelyhet tartja a szent vérrel. A szolgálattevő azt mondja, hogy Krisztus vére, az áldozó pedig ismét feleli, hogy ámen, majd a szolgálattevő oda nyújtja az áldozónak a kelyhet, amit ő a saját kezével szájához emel. Az áldozó egy keveset iszik a kehelyből, majd visszaadja azt a szolgálattevőnek, és visszamegy a helyére. A szolgálattevő a kehely peremét megtörli egy törlőkendővel, vagyis a purifikatóriummal. Bemártással való áldozás esetén az áldozó odalép a pap elé, aki a szent vért tartalmazó kelyhet tartja a kezében, a pap a mellette álló szolgálattevő által tartott áldoztató edényből kezébe veszi a szentostját, Egy kissé belemártja a szent vérbe, majd a szentostját felemelve mondja Krisztus teste és vére, mire az áldozó felel, hogy amen. Miután az áldoztató a szentséget az áldozó nyelvére helyezte, az visszamegy a helyére. A pap mellett álló szolgálattevő lehet diakónus, másik pap, vagy akár rendkívüli szolgálattevőként világi hívő is. Fontos szabály viszont, hogy a diakónusok, a rendkívüli szolgálattevők és az összes világi hívő áldozó nem áldoztathatja meg saját magát, vagyis nem veheti ki a szentostját az áldoztató edényből, nem márthatja bele maga a szentostját a kehelybe, s nem is foghatja meg a bemártott szentostját. Két szín alatti áldozás csak nyelvre áldozással történhet. Mindezek után pedig szeretnék néhány szót szólni az eukarisztia őrzésének irányelveiről. Az egyház történelméből nyilvánvalóan kitűnik, hogy a katolikusok kezdettől fogva hitték, hogy az eukarisztikus színekben Jézus valóságosan jelen marad az átváltoztatás után is, és az első lioni zsinat szavaival élve, valódisága és hatékonysága mindig teljesen ugyanaz marad, és soha semmilyen hosszú időtartam, vagy az idő változékonysága miatt nem veszít erejéből. Már Szent Justinius, a Krisztus után 166-ban elhunyt vértanú híres műve, az Apológia megemlíti, hogy a szentmise után az oltári szentséget megőrizték, és elvitték a távol lévőknek és a betegeknek, hogy ők is megáldozhassanak. Ebben az első korban még csak ilyen célból őrizték az oltári szentséget, kezdetben a hívek hazavihették és otthon őrizhették, majd amikor már templomok voltak, akkor azok külön helységeiben, vagy az oltár fölött lógó edényben, vagy fali tabernákulumban őrizték. Csak később, a középkorban alakult ki az a szokás, hogy a szentséget misén kívül is hódolattal és különböző liturgiákkal ünnepelték, például szentségimádásokkal, és ennek kapcsán a templomokban díszes főoltárokat emeltek, melyek központi eleme lett a szentség őrzésére szolgáló tabernákulum. A II. Vatikáni zsinat előtt a szentmiséket általában ilyen főoltárokon mutatták be, amelyeken a misék alatt a tabernákulumban jelen volt Jézus a már korábban átváltoztatott szentostyákban. A II. Vatikáni zsinat és az azt követő liturgikus rendelkezések megújulást és ezzel együtt tér átrendeződéseket hoztak templomainkban. Kérdés tehát, hogy ma mik az irányelvek a tabernákulum elhelyezésére és az eukarisztia őrzésére vonatkozóan. A római misakönyv általános rendelkezései a következőket írja. Az oltári szentséget a tabernákulumban a templom kiemelt, díszes, jól látható és imára alkalmas helyén kell őrizni. Csak egyetlen tabernákulum legyen, szilárd, biztonságos és át nem látszó anyagból. Úgy kell bezárni, hogy a megszentségtelenítés veszélye a legnagyobb biztonsággal elkerülhető legyen. Ezután pedig így folytatja, a jelszerűségnek jobban megfelel, hogy azon az oltáron, amelyen a szentmisét bemutatják, ne legyen tabernákulum. A tabernákulumot a püspök ítélete alapján az alábbiak szerint ajánlatos elhelyezni. Vagy a presbitériumban, a miséző oltáron kívül, megfelelő formában és helyen, nem kizárva a régi oltárt, amelynél már nem miséznek, vagy egy kápolnában, amely alkalmas a szentségimádásra és a magánáitatra, és szorosan kapcsolódik a templomhoz, és a hívek számára könnyen észrevehető. Ennek a pontnak az értelmében a zsinat után sok templomban elbontották a régi főoltárt, vagy ha meg is hagyták, a szentséget egy külön szentségi kápolnában őrizték. Új templomok építése esetén pedig már eleve nem is helyeztek tabernákulumot az apszisba, hanem az oltári szentség őrzésére külön szentségi kápolnát létesítettek. Ez a megoldás jónak tűnik, különösen azokban a templomokban, ahol nagy a turistaforgalom, sok a jövő és menés, s így az imádkozni betérő hívek mégis tudnak csendben hódolni a tabernákulum előtt a szentségi kápolnában. Ilyen templomokban a régi főoltár helyén, vagyis a néppel szemben, a presbitérium tengelyében lehet elhelyezni a papi széket, ami így megfelelően tudja jelezni, hogy a pap a közösség előjárója, és az ő feladata az imádság irányítása. Ezeket az elveket 16. Benedek pápa a 2007-ben kiadott Sacramentum Caritatis apostoli buzdításában a következőkkel pontosította, illetve egészítette ki. A tabernákulum megfelelő helye a templomban segít felismerni Krisztus valóságos jelenlétét az oltári szentségben. Ezért a helynek, ahol őrzik a szentségi színeket, könnyen felismerhetőnek kell lennie az örök mécsről is mindazoknak, akik belépnek a templomba. E célból figyelembe kell venni a templom építészeti adottságait. Azokban a templomokban, ahol nincsen szentségi kápolna, és megmaradt a főoltár a tabernákulummal, továbbra is érdemes megtartani ezt a struktúrát az eukarisztia őrzése és imádása céljából, elkerülve azt, hogy a celebráns székét a tabernákulum elé helyezzék. Új templomban jó a szentély közelében kialakítani a szentségi kápolnát, ahol erre nincs mód, tanácsos a tabernákulumot a szentélyben megfelelően kiemelt helyen, az apszis zónájának középpontjában, vagy más, jól látható helyen elhelyezni. E körültekintő szabályozás emeli a művészileg is a legnagyobb gonddal megépített tabernákulum méltóságát, írja a 16. Benedek pápa. A tabernákulumban az oltári szentséget különböző módon őrizhetjük, szentségmutatóban, vagyis díszes monstranciában, kisebb és egyszerűbb szentségtartóban, vagyis kusztódiában, illetve áldoztató edényekben, cibóriumokban vagy pixisekben, illetve áldoztató szelencékben. A lényeg mindig az, hogy ezt a legnagyobb tisztelettel és körültekintéssel tegyük, s a bennük levő szentséget rendszeres időközönként újítsuk meg. Ezzel az előadásom végéhez értünk, kicsit több időt hagyva Nagykári atyának. Szívből kívánom minden kedves résztvevőnek, hogy az eukarisztia megismerésében és tiszteletében elmélyülve elnyerje mindazokat a kegyelmeket, amiket Jézus Krisztus, a feltámadt Úr, az ő testén és vérén keresztül szeretne nekünk ajándékozni. Köszönöm a figyelmet!